Fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét, amint az található a 85. Zsoltárban. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak Zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek ánokságát, elfedezted minden bűnüket, Szela. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk, nemzedékről nemzedékre tartod éharagod? Avagy nem elevenítesszél meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek útján. Drága megváltó Jézusunk, kérünk, hogy ezt a gyönyörű, szép régi költeményt most zenésítse meg számunkra a te szellemed. Most szólaltass meg ismét, hadd zendüljön fel ennek, Uram, értelme, tartalma, immár te benned beteljesedve, immár te reád nézve, te rólad bizonyságot téve hatalmasan. Kérünk téged, hogy kegyelmed biztosítsa ezt, hogy téged fedetlen arccal szemlélhessünk ebben az órában is. Amen. Amen. Meg is rázott ennek az éneknek az utolsó sora, amit énekeltünk, hogy nékem csupán bíznom kell. Ilyen egyszerű. És a könnyebbik rész a miénk. Tehát nekünk csak bíznunk kell, ő meg végzi az összes többi testvérek. Én belekapaszkodok, ő meg repül, és engem hordoz. Na, de ezt csak így mellékesen jegyeztem meg, mert úgy megérintett, ahogy énekeltük. Rátérek most a felolvasott 85. Zsoltárra, mert ez is nagyon gazdag, és ez is nagyon csodálatos. Valaki azt mondta egyszer, hogyha ő gondterhelt, akkor elővesz egy Zsoltárt, és elolvas egyet a 150 közül. Hát, én ezzel már akkor is csak egyet érteni tudtam, sőt, aztán mindinkább követtem ezt az ő tanácsát, vagy az ő életvitelét, gyakorlatát, és ezt tudom én most is ajánlani a testvéreknek. A Zsoltárok világa az egy egészen különleges világ. Egy költemény formában írja meg Isten az ő igéjét, és vetik papírra azt az ő szolgái. Régen ugye ennek a dallamát is énekelték a zsidók, hát most már nem ismerjük a Zsoltároknak a dallamát, csak a szövegét ismerjük. És azért is, tehát emellett, hogy ez egy költemény, és nem egy elbeszélés, nem egy történeti elbeszélés, nem egy tanítás, nem egy intés, hanem egy költemény, tehát ebben is egy kicsit különbözik a Biblia legtöbb részétől. Ezen kívül egy kerek egész. Ha mondjuk el akarjuk olvasni a Jelenések könyvét, vagy a Rómaiakhoz írt levelet, vagy akár a Mózes könyveit, akkor sokkal több időt kell erre szánjunk, hogy átlássuk az író szándékát, művét, talán napokig vagy hetekig olvasunk egy-egy bibliai könyvet. De a Zsoltárok könyve az a részek önállóak benne. Tehát egy Zsoltár, egy kerek egész. Egy 85. Zsoltár, amit körülbelül 3 percig tart elolvasni, igazi üzenetet, igazi vigasztalást hordozhat, nem kell megszakítsuk az üzenetet, mert elkezdődik az első versnél, és befejeződik a 14. versnél. Hát én nagyon tudom ajánlani ezt a Zsoltároknak a könyvét, tényleg, mintha valaki a fejfájásra gyorsan bekap egy gyógyszert, ugyanúgy lehet minden lelki nyomorúságra elővenni egy Zsoltárt. És azért is talán a leginkább ezért fontos a Zsoltárok, mind azok mellett, amit elmondtam, mert nagyon-nagyon emberi, nagyon emberi kérdések vannak benne. Ugyanazokkal a fájdalmakkal, gondokkal, kérdésekkel szembesülnek a Zsoltárok könyvének az írói, mint amikkel mi szembesülünk. És nagyon emberi kérdések vannak itt feltéve. És nagyon isteni válaszok vannak a Zsoltárok könyvében megadva ezekre az emberi kérdésekre. Rengeteget lehet emiatt tanulni belőle. A panasz Zsoltárok, a bűnbánati Zsoltárok, ezekben benne vannak a mi panaszaink, és benne vannak a mi bűneink és bűnbánataink. Térjünk most rá magára a Zsoltárra, amit én egyébként három részre osztottam. És így a három rész köré csoportosítom a gondolatokat, a mondani valót is. Az első rész az a második verstől a negyedik versig terjed. Az első rész ugye a cím felirata a Zsoltárnak, Kórá fiainak Zsoltára. Az első rész második verstől a negyedik versig tart. És azt írja le ebben a szakaszban Kórá valamelyik fia, nem hiszem, hogy többen írták, inkább valamelyik fia, de lehet azt talán úgy is értelmezni, hogy nem az első generáció, hanem valamelyik későbbi generáció a Kórá fiai, utódai közül, vagy éppen lehet úgy is gondolni rá, hogy mint amikor a mi főnökasszonyunk mondja, hogy na gyertek fiaim, tehát a hozzátartozók, a szellemileg hozzátartozók, Kórának talán volt egy olyan csoportja, akik általa találták meg az Urat, vagy általa erősödtek meg. No tehát ezek közül valamelyik egy tanuló, egy tanítvány, egy fia Kórának azzal kezdi ennek a Zsoltárnak az elején, hogy elmondja, hogy mi történt korábban. Mi volt régen? Emlékezik arra, hogy mit tett az Úr pár évvel ezelőtt, vagy sok évvel ezelőtt. És nagyon fontos ezt sorba szednünk, hogy miket mond el a Zsoltáros, hogy mi történtek korábban. Olvasunk először arról, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket. Aztán olvasunk arról, hogy Isten elfordította az ő haragját. És aztán olvasunk arról is, hogy Isten visszahozta a foglyokat. Hát testvérek, ez egy folyamat. Ez egymásba kapcsolódó részek, láncszemek, ez egy rendezési folyamat, Isten kegyelmi munkája a népnek az életében, amit ő korábban megcselekedett, és aminek tanúja ez a Zsoltáríró, vagy személyes tanúja, vagy pedig a régi korok bizonyságának a megvallója, és ilyenképpen tanúja. Elmondja, hogy mi történt. Egy folyamat történt. Megbocsátotta a vétkeinket, ezért már nem haragudott ránk, és emiatt, mivel nem haragudott ránk, megszabadított bennünket. Na, van egy folyamat, ami éppen az ellenkezője, csak ezt nem Isten indítja el, hanem az ember. Mi indítjuk el azt a folyamatot, amely éppen a fogságra vezet. Vétkezünk, kivívjuk Isten haragját, és nyomorúságra, fogságra jutunk. Ez a megrontó folyamat. Ez az ember által munkált folyamat. Az Isten által munkált folyamat meg ezt pakolja helyre szépen, hogy megbocsátja a bűnt, elfordítja az ő haragját, és megszabadítja az embert. Két egymással ellentétes folyamat. Az egyik nyomorúságba dönt, a másik meg kiemel a nyomorúságból. Na most óriási kérdés az a számunkra, akik benne vagyunk ebben a folyamatban. Mi is tudunk emlékezni arra, hogy Isten hogyan szabadított meg bennünket, hogyan bocsátotta meg a bűneinket, hogyan fordult el tőlünk az ő haragja, de arra is tudunk emlékezni, hogy hogyan vétkeztünk. Hogy hogyan vívtuk ki Isten haragját. hogy hogyan ítélt és fenyített bennünket az Úr, hogyan kerültünk nyomorúságba, lelki láncok közé, fogságra. Ez a mi útunk, ez a mi zsoltárunk. Óriási kérdés tehát a számunkra, hogy mi az, testvérek, ami megfordítja ezt a folyamatot. Mert hogy hogyan jutunk bele a fogságba, arról nem kell, hogy tanítást adjak, mert a zsigereinkbe hordozzuk, hogy vétkezünk, hogy Isten ellen lázadozunk, hogy belekerülünk a fogságba. Ezt nem kell tanítani. A kicsi gyerekem még beszélni se tud, de ezt a folyamatot már be tudja indítani. Mi az, ami megfordíthatja ezt a folyamatot? Hogyan lehetséges az, hogy Istent arra bírjuk rá, arra kérjük, mint hogy Mózes ismerte ezt a folyamatot, ahogy felolvasta Józsi az imaórai igében. Ismerte ezt a folyamatot, hogyan lehet megfordítani, és megállt a csapás. És Isten szabadítással felelt. Mi az, ami megfordítja ezt a folyamatot? Testvérek, a bűnbánat az, ami megfordítja ezt a folyamatot. A bűnbánat. Azt olvassuk, hogy amikor a nép fogságba került, először ugye, mint egész nemzet, az egyiptomi szolgaságba, majd később második ízben, évszázadok múltán a babiloni fogságba, mint egész nemzet, azt látjuk, hogy akkor szabadulnak meg, amikor megbánják a bűneiket. Azzal kezdődik az ő kiszabadulásuk, hogy bűnbánatot tartanak, és ezt megvallják Isten előtt. Az egyiptomi fogságban levőkről azt olvassuk, hogy felkiáltottak Istenhez. Szabadításért kiáltottak Istenhez. És Isten azt mondja Mózesnek, amikor elküldi ebbe a szabadító szolgálatba, hogy én meghallottam, hogy a nép hozzám kiált. És a Dániel könyvében azt olvassuk, hogy az a Dániel, aki akkor még talán, sőt egészen biztosan nem is élt, amikor az atyáik egyre másra halmozták azokat a bűnöket, amelyek miatt bekerültek a babiloni fogságba, ez a Dániel többes szám első szemébe, hogy mi elmondja Istennek, hogy vétkeztünk. Mi vétkeztünk ellened. Mi bűnt követtünk el ellened. Nagyon jól tudjuk, hogy azért vagyunk itt. És megbánja, megvallja az ő bűnét. Ezzel kezdődik. És testvérek, ez az Istenhez kiáltás az, amely ma is meg tudja fordítani ezt a folyamatot. Amely ma is ki tud téged emelni a nyomorúságból. Ha egy hívő nyomorúságba jut, annak mindig bűn az oka. Mert Isten jónak teremtette ezt a világot, abban nem fér bele semmilyen nyomorúság. Mindig a bűn az oka a nyomorúságnak, leginkább és elsősorban az én saját személyes bűneim, és azután másodszorban másoknak a bűnei. Sokszor okoz nyomorúságot másoknak a bűne. De mindig, mind a kettő esetben Istenhez kell kiáltani kegyelemért. Mózes ezt teszi. Amikor mások bűnéről van szó, nem azt mondja, hogy ó, Uram, engem csak mentsél meg szépen, ezeket meg üsse agyon a te haragod, hanem kegyelmet kér mindig a bűnre, ha a saját bűnéről van szó, ha a mások bűnéről van szó. És nekünk ilyeneknek kell lenni. Akik a saját bűneik miatt is Istenhez kiáltanak, és ezzel kezdik, és aztán, mikor megmosadtak a bárány vérében, akkor mások bűnei miatt is odajárulnak Isten elé, és kérik, hogy fordítsa meg Isten a folyamatot, és a nyomorúságból, a rabságból szabadítsa meg a bűntelenség, az üdvösség felé, az üdvösség útjára az ő népét. Hogy hogyan fordulhat meg a mi oldalunkról, erről már szó volt, de hogy miért fordulhat meg, kicsit mélyebbre ásva most erre keressük meg a választ. Csodálatos kifejezéseket találunk ebben a zsoltárban. Olyat, hogy elhárítottad rólunk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Elhárítottad, és elfordítottad. Testvérek, nem azt mondja Isten igéje, hogy Isten nem haragszik. Hanem azt mondja Isten igéje, hogy Isten a haragja irányt vált. Isten haragja megcélzott téged, és egyszer ez a kegyelmi folyamat odáig juttatta Istent, hogy az ő haragját elfordította. Nem azt mondja, hogy visszavonta az ő haragját Isten, hanem elfordította. Mint amikor becéloz téged valaki, és rád fordítja a puska csövet, és ott vagy a célkeresztben. És egyszer csak elfordítja, de elsüti a fegyvert, csak mást talál el. Elhárítja, elfordítja, de mást talál el. Ez a más a Golgotán Jézus. Őt találta el az Isten haragja. Nem azt mondta Isten, ó, nincs haragom a bűneitek miatt. Mert ez lehetetlen, testvérek. A bűn miatt haragudni kell. És egy másik Zsoltár azt mondja, minden nap haragszik az Isten. Gondoljátok el. Minden nap haragszik. Ha te minden nap vétkezel, minden nap haragszik. Csak nem te vagy a célkeresztben, hanem a Golgotán Jézus. Ő rá hárította Isten az ő haragját. Ő rá fordította Isten az ő haragját, és nem tereját. Elfordította rólunk, elhárította rólunk az ő haragját. Ez a kegyelmi folyamat, testvérek, hogy Isten nem szűnik meg haragudni, de megkegyelmez nekem, és valaki másra sújt le az ő szeretett fiára, Jézus Krisztusra. Egyszer egy édesapa bizonyságtételét hallottam. Megrendítő módon ábrázolta ki a saját gyermeke előtt, hogy hogyan hárított el Isten az ő haragját. Hát ezt felvételről hallgattam, de az a férfi személyesen mondta el a felvételen, akivel ez az eset megtörtént. Az ő gyermeke ráparancsolt, hogy valahova nem mehet el, de a gyermek csirkefogó volt és elment. Nem jött időben haza, és azt mondta neki az édesapja, hogy ha te oda még egyszer elmész, el kell verjelek szíjjal, mert ez most már tarthatatlan. Na, ez a rossz csont nem bírt ellenállni a kísértésnek, és elkóborolt, éppen nem tudom már, hogy hova. Amikor megjött, az édesapa kikészítette a szíjat, és azt mondta, hogy na fiam, akkor, ahogy megmondtam, következik a fenyíték, a jussod, amiért megdolgoztál, most jön ért a fizetség. Azt mondja, nem volt ideges, volt benne harag, de az idegesség meg a harag, az testvérek, mi összeszoktuk mosni, meg nálunk általában együtt jelentkezik. Istennél nincs is idegesség, de harag az van. A legjobb, ha nálunk is elválik, ezért mondja Pál apostol, haragudjatok ugyan, de ne vétkezzetek. Nem azt mondja Pál, hogy nem szabad haragudni, csak nem szabad vétkezni, az idegesség az már vétek, a harag az még nem. No, ez az apa előkészítette a szíjat, jó nagy vastag bőrszíjat, meg kell verni a gyermeket. A gyermek elkezdett rimánkodni. Ne fenyítsen meg, édesapám, jaj, többé nem megyek el. Azt már sokat hallottam, fiam, meg kell, hogy verjelek. De kérem, édesapám, könyörüljön rajta, mégiscsak a fia vagyok, ezek magázódtak szüleikkel. Hát, az édesapa azt mondta, tudod, mit mondtam neked, fiam? Hogy a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint foglak megfenyíteni. Ezt nem lehet visszacsinálni. Te elmentél, vétkeztél, megtetted ezt a dolgot, és ezért muszáj, hogy elverjelek szíjjal. Ezért ki kell kapni. De van egy lehetőség. Jaj, mi az édesapám mondja? Cseh szegény gyerek retteget. Tudom, milyen az, amikor a gyerek retteg, meg készül kikapni. Hát, azt mondta az édesapa, hogy ha én kapom meg az ütést. Azt mondja a gyerek, de hát édesapám, magát hogy tudja? Nem, fiam, te fogod engem megverni ezért. Én azt nem tudom megtenni. Akkor te kapsz ki, akkor megteszem, apám, inkább. Megfogta a gyerek a szíjat, az apja lett négy kézlábra, odahúzott egyet a gyerek. Jó nagy ütüssél, fiam, mert megérdemled. Na azt mondja, megtanult a gyerekem, mi a kegyelem. Én rajtam húzta el a nótát. amit én mondtam, hogy meg fogja kapni. Ez történt a Golgotán. Hogy Isten haragja nem lett visszavonva, csak elhárítva lett. Elfordítva lett. És lesújtott a Golgotán a saját fiára, a saját szívére. Nagyon meg kell becsüljük, testvérek, ezt a kegyelmet. A második része ennek a Zsoltárnak, ahogy én így felosztottam, az 5. verstől a 8. versig terjed. Hát, ez már jelen idő. Nem a múltat szemlélteti, hanem a jelent szemlélte. Mi van most? Hát az előbb azt olvastuk, hogy Isten megszabadította régen, korábban a népet. Hát akit megszabadítottak, ugye a szabad. Mi van a jelen időben? Megint rabok vagyunk. Megint ott vagyunk a nyomorúságban. Megint ott tartunk, hogy szabadíts meg minket, Istenünk. Valami a múlt meg a jelen között, a közelmúltban történt, ami miatt megint pontosan oda jutottunk, ahonnan egyszer már kihoztál bennünket. Hát, testvérek, az előbb már megszabadultunk, most megint fogságban vagyunk. Az előbb már elfordította az ő haragját rólunk, most megint kivívtuk az ő haragját. Az előbb már megbocsátotta a mi bűneinket, és most megint lenne mit megbocsátani. Azt mondja ebben a szakaszban az ige, hogy ismét. Ismét. Avagy nem elevenítesz én meg minket, ismét. Testvérek, ez az ismét, ez annyira jellemző ránk. Ismét. Ismét vétkeztem, ismét kivívtam Isten haragját, ismét rabságba jutottam. Pedig megfogadtam én is, mint az a rossz csont gyerek, soha többé nem csinálom. Komolyan is gondoltam, testvérek. Aztán mégis ismét megcsináltam. Csak tudjátok, mi a kegyelem? Isten is ilyen, hogy ismétel. Mi is ismételünk, de Isten is ismétel. Minket is jellemez, hogy ismét megcselekesszük ezt, meg azt, meg amaszt, és ő rá még jobban jellemző, hogy ismét megcselekszi azt. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig kell még benneteket elszenvedjelek? Hát egészen végig a Golgotáig kellett, hogy elszenvedje őket, ismét és ismét és ismét. Másodjára, harmadjára, negyedjére, ötödjére, századjára. 70x7-jére. És megtette. 70x7-jére is. És nem telt be a pohár. Csak akkor telik be a pohár, ha nem kérsz bocsánatot. Mert ha nem kérsz, akkor nem kapsz. Te ahányszor kérsz, annyiszor kapsz. Soha nem azért fenyítette, és büntette, és sújtotta, és írtotta Isten az ő népét. Mert bocsánatot kértek, de azt mondta, hogy most már nincs bocsánat. Hanem mindig csak akkor, és mindig csak azokat, akik nem kértek bocsánatot. Akik pirulni sem tudtak bűneik miatt. De akik tudtak pirulni, akik kértek kegyelmet, azok mindig kaptak, és mindig kapni fognak, testvérek. És Isten ismét megbocsát, ismét elfordítja az ő haragját, ismét megszabadíthat, és mi ismét úrvacsorázhatunk. Bemerítkezni egyszer kell. Úrvacsorázni meg mindig. Van olyan közösség, ahol minden nap úrvacsoráztak. Olvasunk erről a Bibliában. Valahol minden vasárnap úrvacsoráznak. Valahol havonta, valahol ünnepenként. Igazából nem is a külső a lényeg, hanem a belső, hogy ismét jövök hozzád, és te ismét megbocsátasz nekem. Ez az úrvacsora. A bemerítés azt jelenti, belépek ebbe a szent ismétlődésbe. Ha egyszer beléptem, volna nem kell még egyszer belépni. A szent ismétlődés meg az úrvacsora, hogy emlékezzetek erre, valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és valamennyiszer isszátok-e poharat. Hát, ismétlünk testvérek. Mint a rossz tanuló, akinek sok ismétlése van szüksége. Hát, ha ilyen rossz tanulók vagyunk, milyen jó, hogy ilyen jó tanárunk van, hogy ismét megterítette az asztalt, és ismét kitárja előttünk a kegyelemnek az ajtaját. Ha nem fáradtunk el vétkezni, testvérek, akkor ne fáradjunk el bocsánatot kérni sem. Valaki a vétkezésben nem fárad el, de a bocsánat kérésben elfárad. Tudom, hogy sokszor csak a szégyen van e mögött, mert szégyenli az ember, már megint menjek oda, már megint a régi lemezt tegyem fel Istennek, hát nem unja már meg! Nem. Nem unja meg. Jöhetsz. Lehet neki mondani, sőt, várja, testvérek! Azokat a pirulókat, akik a bűneik miatt pirulnak, esedeznek és jönnek, és Istenhez kiáltanak. A Bírák könyvében olvassuk azt, ez a szinte csiki-csuki játékot, testvérek, amelyben nem fárad bele az Isten. Hogy vétkeztek, elhagyták az Urat, és Isten rájuk küldte a filiszteusokat, az amálekiákat, az ilyeneket, az olyanokat, írtották, ütötték, verték őket, és amikor nyomorúságukban Istenhez kiáltottak, akkor Isten szabadítót küldött nekik. Aztán megint megfeledkeztek, nem véletlen mondja az Úr Jézus, hogy emlékezzetek meg ezekre a jegyekre. Valamennyiszer veszitek, isszátok. Aki emlékezik, az távolabb van a vétektől. Nem emlékeztek meg, hogy honnan szabadultak meg, ismét vétkeztek, ismét küldte Isten rájuk a nyomorúságot. Megint mentek Istenhez és hozzá kiáltottak, és ő ismét küldte az ő szabadítását. Testvérek, ha mi nem fáradunk el vétkezni, ne fáradjunk el bocsánatot kérni, és Isten nem fog elfáradni megbocsátani. Ezt ő kijelentette. És a harmadik része ennek a Zsoltárnak már ezzel foglalkozik, hogy kijelenti. Itt nincs kétség. Van olyan rész a Szentírásban, amikor azt mondja, hogy hát ha megbocsát nekünk. De a Szentírásnak ez a része tovább lát, Isten szívéig lát, és itt nincsen kétség, testvérek. Hanem itt kijelentés van és bizonyosság van. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Itt nincs kérdés. Itt egy belső bizonyosság van, hogy Isten engem szeret. Isten nekem megbocsát. Kétség nélkül. Hát testvérek, hogyha ilyen biztos a kegyelem, ha vétkezzünk bátran, ugye, Pál apostolnak is feltették ezt a kérdést, és ő is felveti a rómaiakhoz írt levélben, hogy hát akkor ömölhet a vétek, hiszen bőséges a kegyelem, és megbocsát az Isten. Jó nagy betűkkel írtam a jegyzetembe, hogy nem. Meg Pál is jó nagy nyomatékkal mondja, hogy nem. Nem erről van szó, testvére. Ugyanis. Először is, ami távol tart bennünket attól, hogy ismételjük a bűnt, vagy legalábbis igyekszik ettől távol tartani, először is azt, testvérek, hogy az Isten fenyít. Fenyít. Nem azért fenyít, testvérek, hogy megtorolja a bűnt. Tehát a bűn büntetése a halál. A bűnnek a megtorlása az a halál. És hogyha Isten úgy ítélne engem, hogy megtorolni akarná az én bűneimet, akkor meg kellene, hogy halljak. De a fenyítéknek nem az a célja, hogy megtorolja a bűnt, hanem hogy elidegenítsen a bűntől, hogy neveljen, testvérek. Isten fenyítésének a célja a nevelés. Hogyan fogalmazza meg ezt így csodaszépen az írás? Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Azért fenyít, és azért történik ez a kegyelmi folyamat, hogy megbocsátja a bűnt, hogy elfordítja az ő haragját, hogy megszabadít, amikor mi beleesünk a nyomorúságba, megkapjuk a fenyítéket, és kiszabadulunk abból a fenyítékből, amikor ez a bűnös folyamat és ez a kegyelmi folyamat végigmegy rajtunk, és átéljük ezt, testvérek, akkor tanulunk. Azt tanuljuk meg, hogy ne menjünk vissza a bolondságba. Hát valamibe sajnos visszamegyünk, de azért hálaadással vallhatjuk meg, testvérek, vannak olyan bolondságaink, amelyek talán, és reméljük, hogy örökre a múltéi. És legyen ilyen bolondságunk még több, amelybe talán évtizedeket töltöttünk el, de azután kivezett bennünket az Úr, mert a sok fenyíték hatására megtanultuk. Néha sok fenyítékkel, hogy egy gyermek megtanuljon egy dolgot, sokat kell ismételni, sokat kell tanítani, sokat kell fenyíteni, hogy az majd életgyakorlattá váljon a számára, amikor felnőtté válik. Tehát az Isten ítélete, az Isten kegyelme tanít bennünket. A harmad részt pedig azért nem vétkezünk sorozatban, és nem mondjuk azt, hogy úgyis sok a kegyelem, hát akkor bőven vétkezhetünk, mert testvérek, azt olvassuk, hogy az Úr is megadja a jót, és a földünk is megtermi a gyümölcsét. Mert amikor nem a bűnbe megyek, hanem megragadom a kegyelmet, akkor elkezd az gyümölcsözni. Elkezd az életem gyümölcsözni. Elkezdődik egy gazdagság. És itt sorolja az igen nagyon költői szépséggel, hogy mi jellemzi ezt a gazdagságot. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Anyagilag, lelkileg és szellemileg gyümölcsöző lesz az életem. A leggazdagabb a három közül a szellemi. A szükséges szint pedig a testi. De elkezd gyümölcsözni az életünk, és mi örülünk ennek, testvérek. Örülünk neki. A hetedik versben ezt olvassuk, avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Örülünk annak, hogy gyümölcsözik az életünk. Szeretünk az Úrnak szolgálni. Szeretünk gyümölcsöket teremni. Békességünk van az Úrnál. És nem mondjuk azt, hogy ó, vétkezem bőséggel, mert akkor elveszítem ezt az igazságot, ezt a békességet, ezt az örömöt. És én nem akarom elveszíteni, mert nekem jó Isten kegyelmében. És nekem nem jó a bűnben. Tehát nincs az, hogy vétkezzünk nyugodtan, mert úgyis megbocsát az Isten. Az igaz, hogy megbocsát, de bennünket visszatart egyrészt az ő fenyítéke, másrészt az ő tanítása, harmadrészt annak a békességnek a féltése, amely a megkegyelmezett ember ajándéka Istentől. Testvérek, hagyjuk most, hadd áradjon ránk Istennek ez a bennünk gyümölcsöző gazdag kegyelme.